Halljátok, kedves testvéreim, Istennek megáldott és megszentelt igéjét, amelyet hirdetek az ő szent lelkének segedelmi hívásával ti közöttetek a mai vasárnapon. Ez az ige írva van a már előbb felolvasott ige szakaszban, Ámos könyvének 5. fejezetének a 21. versében. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket. Ünnepségeiteket ki nem állhatom. Kedves testvéreim, nagyon kemény az Isten igéje. Nagyon keményen ítéli meg a hitünket, az életünket, és talán hadd mondjam, hogy ez az ige, amely nagyon keményen szembesít bennünket az életvitelünkkel, az elevenünkbe hasít. A napokban kezdtük olvasni Ámosz könyvét. Ámosz a kisproféták egyike, az első író proféta. Ő volt az első, aki papírra vetette a prófétai gondolatait, szavait, amelyeket Isten rábízott. Tehát itt nem egy hagyománnyal, nem egy valaki által interpretált szöveggel van dolgunk, hanem itt valóban, talán hadd mondjam így, hogy ízig, vérig, hiteles szöveggel találkozunk, valóban, amit leírt, azt mondotta, nem kézen közön került papírra vetve, hanem a próféta által. Hogyan jutott ide az Isten népe? Hogyan jutott el ebbe az állapotba, hogy az Isten ennyire keményen beszél az ő népével? Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket. Ünnepségeiteket ki nem állhatom. Hogyan jutott el ebbe az állapotba az Isten népe? Hogyan romolhat meg az Isten és ember közötti kapcsolat ennyire, hogy maga az Isten tesz ilyen nagyon kemény kijelentéseket? Ami, kedves testvéreim, nekünk pedig nagyon zokon esik. Zokon esik, hogy az Isten ilyen keményen a fejünkre koppint, amikor ugyanúgy, ahogyan zokon esik a gyereknek, amikor megdorgálják vagy az iskolában, vagy otthon, zokon esik, mert egy kicsit fáj, mert kellemetlen, mert kényelmetlen. Hogyan jutott el ebbe az állapotba Isten népe? Kedves testvéreim, Ámosz próféta működésének az idejében Izrael népe bizony elbizakodottá vált. Ebben az időben, amikor a próféta az ő prófétai küldetését tölti be, tulajdonképpen Isten népe egy viszonylagos politikai nyugalomban élt. A fenyegető Asszíria egy kicsit visszavonult, meggyengült az ereje, és Izrael népe kicsit föllélegezhetett, hiszen külső fenyegetés elmúltával egy ilyen béke korszak köszöntött erre a népre. És ez a béke korszak, ez érezhető gazdaságilag, érezhető anyagilag az embereknek az életében. Hogyan élvezi a nép ezt a béke korszakot? Úgy, hogy megkövéredik, meggazdagodik, de csak a maga jól létével törődik. Ettem, ittam, jól laktam, mindenem megvan, megkövérettem, mindenem megvan, amire szükségem van, és aztán ez az anyagi jólét egy olyan kemény helyzetet teremt a bensőmben, hogy kezdek elszakadni az Istentől. Ettem, ittam, jól laktam, mindenem megvan, megelégítettem a lelkemet, testemet, és aztán kezdtem elhagyni az Istent. Hát ebben az állapotban van Isten népe. Meggazdagodott, jól létben él, békében él, nincs külső ellenség, egy viszonylagos nyugalom van az országban, mindenki élheti a maga életét, a maga tetszése szerint, nem kell szűkölködni, és aztán kiderül, hogy felüti a fejét Isten népe között az igazságtalanság, a jogtalanság, kezdenek elfordulni egymástól, kezdenek kialakulni a társadalmi különbségek, és aztán kezdik kihasználni a szerencsétlent. Nem törődnek a nyomorúságban lévőkkel. Korrupció üti föl a fejét. Nem igazak az ítélkezések. Jólét, nyugalom, békekorszak, de ugyanakkor a teljes káosz, az igazságtalanság, a jogtalanság, a törvénytelenség, és aztán kiderül, hogy az istentelenségnek a keserves állapota az, amit elénk tárul. És aztán már az istentisztelet sem igaz. A kultuszban is megjelennek a pogány szokások, kezdik az ilyen különböző szomszédos népektől átvenni a különböző vallási szokásokat, megjelenik a csillagimádat. Aztán ott van a bál kultusz, a kánaánita, örökös veszély. Az Isten tisztelet még úgy, ahogy megvan, de már nem az igazi. Mert más szól a szív, és mást szól a száj. És ez a hamisság, ez a megrontottság, ez a megromlottság az Isten előtt érvénytelenné teszi az Isten tiszteletet. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeteket, ki nem állhatom, mondja az Isten. No de miért? Miért ilyen kemény az Isten? Hát mit akar ezzel üzenni? Végképpen el akarja taszítani az ő népét, és el akar zárkozni ettől a néptől? Nem. Mert aztán kiderül, hogy Isten nem csak a fejére koppint ennek a népnek, hanem ebből a nyomorúságos állapotból való kivezető utat is megmutatja. Gyűlöljétek a rosszat, és szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek, áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak, azaz, térjetek meg. Térjetek vissza az egyetlen és igaz törvényhez, amit tőlem kaptatok. Térjetek meg a hamisság és a megromlottság állapotából, újuljatok meg. egyezzen a száj és a szív gondolata. És ha az Isten tisztelet, ha az Isten dicséret nem csak a szájban, hanem a szívben is lakozik, akkor újra kedvesek lettek előttem. Kedves testvéreim, nagyon az elevenünkbe hasít ez a mai ige. Nem szeretjük, ha dorgál bennünket az Isten. Bizony nem szeretünk szembesülni azzal, hogy az elevenünkbe vág. Olyan sokszor halljuk mi lelkészek vissza, hogy hát nem elég, hogy olyan kevesen vagyunk a templomban, már alig vagyunk, aztán még itt bennünket is ostoroznak. Hát majd aztán még ennyien se leszünk. Hát de kedves testvéreim, nem a lelkész ostoroz, hanem az Isten. Ha elfogadjuk és elhisszük azt a reformátori tantételt, hogy az Isten a hirdetett ige, az az Isten igéje, és amit olvasunk, az az Isten igéje, hát akkor az emberi szavakon és a Biblia igéjén keresztül az Isten szól, nem a lelkész ostoroz. És néha bizony ostoroz bennünket az Isten, néha elénk teszi a tükröt, de nem azért, mert aztán ő ezzel le akar mondani rólunk. Nem azért, mert végképpen ki akarja állítani rólunk a rossz bizonyítványt, hanem azért, hogy tanuljunk a hibáinkból, és aztán lépjünk egyet előrébb. Mint ahogyan kedves testvéreim az iskolában is, hát ha megbuktatják azt a gyereket, miért buktatják meg? Hogy tanuljon a hibáiból, hogy újra megtanulja, amit elfelejtett megtanulni, vagy nem akart megtanulni, hogy aztán emiatt a büntetés, ostorozás által aztán tovább lépjen. Figyelmeztet bennünket nagyon komolyan és nagyon keményen az Isten testvéreim, és oda teszi elénk a tükröt, hogy vajon mi hogy állunk mindezzel. Nagyon aktuális az ige, kedves testvéreim. Mert mi is, ahogyan Isten népe hajlamos volt a látszatra adni, ez a mai modern ember is nagyon szeret a látszatra adni. És kedves testvéreim, hogyha átgondoljuk azt a társadalmi viszonyt és helyzetet, amiben élünk, ott vagyunk, amiben Ámosz idején élt Izrael népe, vannak óriási társadalmi szakadékok és különbségek, egyik ember kihasználja a másikat, és bizony a nyomorúságosat odalökik a még nagyobb nyomorúságba, és aztán azt is el lehet mondani, hogy bizony megkövérettünk, ettünk, ittunk, jól laktunk, mindenünk megvan, és aztán megkövéredett és megkeményedett a szívünk, mert közömbössé váltunk egymás, de legfőképpen az Isten iránt. Kedves testvéreim, ezt a tézist jó lenne végre megérteni és komolyan venni, hogy azért jutottunk oda, ahol vagyunk, és azért olyan nyomorúságos a mindennapos, hétköznapi életünk, azért olyan nyomorúságos a politikai és gazdasági életünk, mert nem az Isten útján járunk. És aztán, kedves testvéreim, hallunk nagyon jó gondolatokat, hallunk nagyon jó ötleteket. A retorikában már halljuk, hogy mennyire fontos a megtisztulás, az erkölcsös élet, mert ez az, ami kivezet bennünket a nyomorúságból. Igen, retorika van, szép szavaink vannak, de hol van mögötte a hiteles élet? Mi van a szavak mögött? Hát a retorika és a valóság ma még nagyon távol áll egymástól. De kedves testvéreim, nekünk, keresztény embereknek, Isten félő embereknek a kötelessége az, hogy az a változás, ami szükségszerű, hogy bekövetkezzen a társadalmunk életében, az a változás előbb a mi életünkön következzen be. Mert sokszor mondtam, testvéreim, és én ezt nagyon komolyan hiszem és vallom, hogy ezt a beteg világot az Isten félő, Istenhez ragaszkodó emberek tehetik jobbá, de ehhez az kell, hogy ragaszkodjunk az Istenhez. Hogy szeressük az Istent, hogy ne utasítsuk el az Istent, hogy ne zárjuk ki az Istent az életünkből. Nem csak tükröt állít elénk az Isten, nem csak a nyomorúság helyzetét vázolja, hanem azt is, hogy van ebből kiút, de akarom-e ezt a kiutat? Akarom-e a változást, és akarom-e, hogy rajtam keresztül gyógyuljon ez a világ, ez a közösség, ez a falu, ez a gyülekezet, amelyben élek? Nagyon keményen ítél az Isten. Nagyon kemény tükröt tesz, és aztán ez a szerencsétlen Ámosnak aztán más dolga sincs, mint az Isten által ostorozni ezt a népet. Azt mondja, hogy miért várjátok az Úr napját? Ne higgyétek, hogy ez olyan jó lesz nektek. A késői izraeli teológiában már találkozunk az Úr napja fogalommal, ami tulajdonképpen a végső időknek az előre vetítése, megjövendelése, de ezt a végső napot, amit az Úr napjaként olvasunk az Ószövetségben, Izrael úgy gondolta, most megint idézőjelben mondom, hogy mert ez az ő nagy napja lesz. Amikor eljön az Isten, amikor őket úgymond megdicséri, helyreállítja az ő igazságát, a többi környező pogány népet meg jól megbünteti. Tulajdonképpen az egyiptomi szabadulásra asszociál vissza ez a teológiai gondolat, hiszen ott is ugye az Úr megmentette az ő népét, hiszen minden csapástól megmentette Izrael népét, de az egyiptomiakat pedig azért megsanyargatta, megbüntette. Ebből a gondolatból fejlődött ki aztán később ez az Úr napja gondolat, teológiai fogalom, amikor majd eljön az Isten és helyreállítja, megdicséri, megsimogatja az ő népét, a többieket meg jól megbünteti. És azt mondja most, hogy nem. Eljön az Úr napja, eljön majd az Isten, de nem azért, hogy megsimogasson benneteket, hogy a ti vélt igazatokat helyreállítsa, hanem eljön és megítél benneteket. És azt mondja, hogy nem világosság lesz, ahogyan ti ezt várjátok, hanem sötétség lesz, mert abban ítélet is lesz. Lerántja az Isten rólatok a leplet. Kedves testvéreim, az Új Szövetségben a Jelenések könyvét olvassuk, és amikor a Jelenések könyvén keresztül egy kicsit megnyílik előttünk a mennyei horizont, akkor hát hajlamosak vagyunk ám arról elfeledkezni, amit mi a hitvallásban elmondunk, hogy eljön ítélni eleveneket és holtakat. Mielőtt az a mennyei horizont majd megnyílik előttünk, és mielőtt beléphetünk oda, előtte valami történik. Ítél eleveneket és holtakat, és aki méltónak találtatik, az beléphet a mennyei horizontba. nem szabad elfeledkezni, nem szabad megfeledkezni arról, hogy mert azért az Isten egyszer megítél. És az Isten előtt lesz támadás, az Isten előtt lesz elszámoltatás. Tisztíts meg teljesen, hadd legyen fénysugár az életem, énekeltük itt az Isten tisztelet elején, igen. Hadd legyen a mai kérésünk ez, hogy tisztítson meg bennünket az Isten, hogy vegye el a látszatra való törekvést, és adjon megújulást, és adja Isten, hogy aztán a megújult népén keresztül, rajtunk keresztül megújuljon és meggyógyuljon ez a társadalom, ez a világ, amiben mi élünk. Adja Isten, hogy így legyen.